Kedves testvérek, a ma délelőtti ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumában találjuk meg, az első fejezet, első négy ige verse. Tehát Lukács evangéliuma, első rész, első négy ige vers. A jelzett helyen ezt olvassuk a Szentírásban. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilusz, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Eddig az ige, imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy a te evangéliumod igaz és kétségtelen. És kérlek add, hogy lelked által itt és minden helyen hadd tudnánk ezt igazán hirdetni. Hadd tudnánk igazán Jézus Krisztusra mutatni. Segíts ebben. És kérlek, drága mennyei édesatyám, hogy lelked által szólíts meg, bátoríts, vigasztalj, erősíts valamennyünket. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Lukács evangélium a 24 fejezetből áll, és hogyha az adventi időszakban minden nap egy fejezetet elolvasunk, akkor a karácsonyi ünnepkör napjára pont végig tudjuk olvasni ezt a gyönyörű és ma is aktuális evangéliumot. Azt az evangéliumot, amely Krisztus után 75 és 85-ben íródott le. Azt az evangéliumot, amit egy pogány háttérből származó, de megtért és újjászületett ember ír le, akinek a foglalkozását is ismerjük, nem az evangéliumból és nem az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, amit szintén Lukács ír, hanem a páli levelekből. Pál apostol hívja Lukácsot áldott orvosnak. Az egy más kérdés, hogy Lukács evangéliuma, amikor betegségekről ír, tájékoztat, akkor ezt orvosi szaknyelven írja, szembe Máté vagy Márk evangéliumával. És azt is tudjuk Lukácsról, az áldott orvosról, hogy pogány származása ellenére a megtérés, az újjászületés ajándéka után segítője Pál apostolnak, több missziós útján elkíséri őt, és akár vele, akár egyedül a római birodalom jelentős részét bejárja. Jár Itáliában, jár a mai Görögország, a mai Horvátország területén, jár Kis-Ázsiában, de jár az észak-afrikai országokban, Líbiában, Szíriában, vagy éppen Egyiptomban is. És már rögtön az első-második század után, ahogy leírják, vagy leírja az evangéliumot, és elkezd terjedni, igen nagy tiszteletnek örvend munkássága. És kedves testvérek, Lukács evangéliuma ezen a mai napon azért is helyeződött a szívemre, mert a négy adventi vasárnap közül a mait hívja az egyház az öröm vasárnapjának. Az öröm, amely nem lehet teljes a bűn felismerés, a bűn bánat és a bűn elhagyása nélkül. Az öröm, amely teljesen mást jelent teológiailag, mint világi értelemben. És Lukács evangéliuma tele van az öröm hírrel és az öröm szavával. De még inkább tele van Lukács evangéliuma egy nagyon fontos üzenetnek, és ezt a nagyon fontos üzenetet úgy lehetne két szóban jellemezni, hogy az üdvösség mindenkié. A megtérés és az újjászületés lehetősége mindenkié. Lukács evangélista külön kihangsúlyozza, hogy nem csak a zsidóké, hanem a görögöké is. És nem csak a görögöké, hanem a barbároké és a pogányoké. És tovább megy, nem csak azoké, akik papi családból származnak, azok is, akik olyan családból származnak, ami tulajdonképpen szégyen lenne. És azt mondja, nem csak a gazdagoké, hanem a középosztálybelieké, épp úgy, mint a szegények. És azt mondja, nem csak a férfiaké, hanem a nőké is. Tessenek csak végig gondolni, hogy Lukács az, aki Jézus születése előtti eseményeket is bemutatja, és hoz egy idős házaspárt, Zakariást és Erzsébetet, akikről két dolgot egészen bizonyosan tudunk, hogy idősek, de istenfélők. És a reménytelenség ellenére reménykedve várták, hogy egyszer Isten megadja nekik azt az örömet, hogy fiúk szülessen. És megadta Isten meg. Az ő fiúk lesz az imént hallott bemerítő János. És kedves testvérek, végig az egész evangéliumon Lukács egyik legfontosabb üzenete, sajátja, mert személyesen átélte, bizonyos értelemben jobban átélte, mint Máté, Márk vagy éppen János, hogy az üdvösség, a megtérés és újjászületés egyetemes mindenkié. De az üdvösségnek csak egyetlen útja van. Egyetlen útja van, testvérek, nem sok, és ez pedig nem más, mint az, akiről ír Lukács, Jézus Krisztus útja, az ő személyének és váltságművének a hit általi elfogadása által. Nincs több út, nincs más vallás. És nagyon kérem a testvéreket, hogy ebben mindenki legyen nagyon határozott. Amikor beszélgettek a testvérek akár fele barátaikkal, akár szorosabb életközösségbe családtagokkal, akár munkatársakkal, és ők szeretnék ránk erőltetni azt, hogy nem mindegy, hogy kiben hiszek, csak higgyek, meg nem mindegy, hogy miben hiszek, csak higgyek, nem mindegy, testvérek. Lukács és a többi evangélista és az egész Szentírás ezt szeretné a szívére helyezni minden hívőnek, hogy amit Jézus mond az utolsó vacsora után, mielőtt kiérnek a Gecsemáné kertben, János emlékezik vissza és írja le, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És nem is akármilyen élet, hanem az örök életet, az Isten országában örök életet adó élet. Nincsen más, aki által üdvözülhetnénk, mondja majd Péter a Sanhedrinnek. Nem adatott más név ezen a földön, csak Jézus Krisztus. És Lukács és a többi evangélista is leginkább ezt hangsúlyozza, az üdvösség egyetemes, de az üdvösség egyetlen útja Jézus személyének és váltsághalálának, váltságművének a hit általi elfogadása. Elfogadtad-e már Jézus Krisztus a te életedre nézve személyes megváltónak? Nagyon jó lenne, ha el tudnád fogadni, és nem abba menekülne az ember, ráérek még, mert fiatal vagyok. Kedves testvérek, annyira fáj a szívem, amikor valaki azt mondja, lelkész úr, Attila, atya, teljesen mindegy, hogy én még azért nem döntök Jézus mellett, mert én még élni szeretnék. Azt a tényleg élni szeretnél, és mi az élet? Mi az élet? A részegeskedés, az az élet. A dohányzás, az az élet. A paráználkodás, az az élet. A bulizás, az az élet. Ez az élet. Tényleg? Győzzenek már meg a testvérek, ez az élet. Mert szerintem nem. De hát ők ezt mondják, és annyira okosak. Úgy 20 évesen, 22 évesen, 25 évesen, 32 évesen, 38 évesen. Annyira okosak. Ők még élni szeretnének. Jézus egy tanításában elmondja, és Lukács evangéliumában is benn van. Azt mondja, bolond az az ember, aki így gondolkodik. Mert mi van, ha ma éjszaka kéri el az Isten a te lelkedet, azaz a te életedet? És akinek nincs üdvözítője, annak nincs örök élete sem. Aki nem ismeri meg Jézust és nem fogadja be hittel, annak nincsen útja az Isten országába. Ezt is világosan tanítja, amellett, hogy az üdvösség egyetemes. Itt nincs semlegesség. Itt vagy, vagy van. A másik, amit tanít Lukács evangélista, és szeretné nem csak Teofiluszra, hanem a mindenkori olvasóra, a mindenkori hívőre, és a hitetlenre is bízni, hogy megtudja és hívő legyen, hogy Jézus Krisztusban nem csak egy üdvözítő érkezett a földre, hanem az Isten irgalmának a megélője Jézus Krisztus. Jézust úgy ábrázolja Lukács, mint aki nem csak testet ölt, hanem lehajol hozzánk, aki közénk jön, hogy látva őt, lássuk az atyát, aki segíti az embereket, a szegényeket, a betegeket, a megsebzett szívűeket, a vakokat, a bénákat, akikkel senki nem foglalkozott testvérek, akik kiközösített emberek voltak olyannyira, hogy még a templom udvarra se mehettek be. Nem véletlen, hogy az ékes kapu előtt ült az a sánta, akit Péter és János meggyógyított Isten ereje által. És Jézus az irgalom és szeretet Istene vigasztalja az özvegyeket, melléjük áll, és tessenek csak, ami Lukács evangéliumában megírva arra a jelenetre gondolni, amikor a Nain nevű kis településről elindul a gyászmenet, és kigyászol kit? Az özvegyasszony a fiát, aki életben tudta volna őt tartani, és most meghal. És Jézus oda megy, és azt mondja, él a te fiad. És föltámadt? Föl. Jézus ma is ugyanígy megy oda az özvegyekhez, az árvákhoz, és talán téged meg engem szeretne arra használni, hogy a beszéden túl támasz is lehess. És kedves testvérek, az Isten irgalma szellemi értelemben is megnyilvánul, mert Jézus a bűnösökhöz is oda megy. Az egyik leghíresebb megtérés történet Lukács evangéliumának 19. részében van leírva. Ott van az a kis ember, aki fölmászik a nagy fára, hogy lássa Jézust. A kis ember, aki lopott, csalt, hazudott. A kis ember, aki gazdag volt, és mégis szegény. És pont az alá, a fa alá érkezik Jézus, és megállt Jézus, testvérek, meg. Vannak ilyen időpontbeli egyezések. Lehet, hogy te is pont időben találkoztál Jézussal, mert lehet, hogy te is el tudnád mondani a megtérésed történetében, hogy testvérek, amikor a legvadabbul éltem, vagy amikor a legszomorúbb voltam, vagy amikor a legmélyebben voltam, vagy amikor emberileg legmagasabban voltam, na akkor megállt Jézus, és nekem is ugyanazt mondta, mint Zákeusnak, szállj le hamar, mert ma a te házadban fogunk asztalhoz ülni. És kedves testvérek, a tanítványoktól kezdve a nép háborgott. Nem tetszett a népnek, de tetszett az Istennek. Van úgy, hogy a megtérésed senkinek nem tetszik, de az Istennek igen. És mivel az Isten nem hazudik, éppen ezért neki mindig igaza van. És hosszú távon mégis tetszik a bűnös megtérése, hogy más felismerésre térjen Jézussal, meg az Istennel, meg a szellemvilággal kapcsolatban, és felismerjék azt, amit felismert Zákeus, hogy ó, te vagy a Messiás. És nézzétek, nem csak felismeri és megtér, hanem jóvá teszi a bűneit. Felajánlja önként, hogy mindent visszaadok, meg a négyszeresét visszaadom. Rendezi az életét. És kedves testvérek, Jézus ezt szeretné ma is, hogy az ő irgalmára legyen jó felismerésed és jó döntésed. És a harmadik, ami áthatja Lukács evangéliumának teljességét, de még egy kicsit az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet is, ez az imádás és az öröm. Az imádás és az öröm, a megtérés feletti öröm, és kezdődik keretben és végződik. Az első, aki örül, Zakariás, aztán örül Erzsébet, aztán örül Mária, és aztán örülnek a tisztátalanok, a pásztorok, majd néhány nap múlva halljuk az evangéliumot róluk. Amikor találkoznak azon a bizonyos éjszakán a kisdeddel, és mindent úgy tapasztalnak, ahogy a magyarázó angyal elmondta nekik, akkor azt írja Lukács, és örömmel, dicsérve az Istent, imádva az Istent mentek vissza a bárányokhoz. Ez van Lukács evangéliumának elején, a második részben. És a végén az van, kimennek Betániába a feltámadott Krisztus a 40. napon, és miközben megáldja a 11 tanítványt, felemeltetik, és majd így fog visszaérkezni. És a tanítványok pedig bemennek Jeruzsálembe, és örömmel mennek be Jeruzsálembe, és mindenkor áldják az Istent, hogy ők láthatták a Fiú Isten felemeltetését, és örömmel imádkoznak, és örömmel vannak együtt, és majd 10 nap múlva az ő örömük teljes lesz, mert betölti őket Isten a szent lelke. És mekkora öröm lehetett azon a napon, testvérek, hogy Péter elmond egy ószövetségi igék sorozatát, felsorakoztató prédikációt, és a végén, vagy a közepén, talán nem is akarta abba hagyni, azt mondja, hogy ez az a Krisztus, akit ti keresztre feszítettetek, akikről ez a sok ószövetségi ige szól, ő az, és beleszólnak az ige hirdetésbe, testvérek. És tudjátok, mit mondanak? Azt mondja, mit tegyünk? Mit tegyünk, atyám fiai? Adelfosz, ezt a szót használja a Szentírás. Mit tegyünk, atyám fia, hogy akkor megmeneküljünk, hogy üdvösségünk legyen? Kedves testvérek, bár csak adná Isten, hogy az ő szent lelke által te is beleszólj az ige hirdetésbe, és megkérdezd, és abba fogom hagyni, melát testvér, mit tegyek, hogy megmeneküljek? Ez szabad beleszólni. Mit tegyek, hogy megmeneküljek? És mit mond Péter nekik? Mit tegyenek? Azt mondja, térjetek meg. Másik ige hirdetésében hozzáteszi bűneitek bocsánatára. Merítkezzetek be, és veszitek a Szentlélek ajándékát, de nem csak ti, hanem minden nép és nemzedék, aki ezután lesz hívővé, és utána még sok más beszéllel a lelkükre beszélt, és kérte őket, szakadjatok el ettől a nemzedéktől, és ettől a nemzetségtől, mert ez csak lehúz benneteket, ha viszont el tudtok szakadni, és meg tudtok térni, és hisztek Jézusban, akkor van örömötök. És kedves testvérek, nem csak egy bűnös megtérésekor van öröm a földön és a mennyben, hanem öröm az, amikor tanítványi életet élhetsz, amikor tudod szolgálni Jézus. Tessenek a 72 tanítvány visszatérésére gondolni, Lukács 10:17-ben azt mondja, örültek, hogy még kik engedelmeskedtek nekik, míg az ördögök is. És természetesen Jézus azt mondja, gyerekek, ez nagyon jó, de ne ennek örüljetek, hanem, hogy a nevetek föl van írva. Kedves testvérem, amikor nem ilyen szép napsütéses idő van, hanem az a csúnya novemberi, decemberi csúszós idő, amikor még csak kelni sincs kedved az ágyból, amikor minden olyan reménytelen, akkor Isten szent lelke jön és azt mondja, XY, örülhetsz, mert megtértél, és a bárány vérén, az élet könyvébe be van írva a neved. Örülj, örülj! És kedves testvérek, a karisz szó, a karisz kifejezés nem csak örömet jelent, hanem jelent jutalmat, adományt, jótéteményt, de ebből a szótőből származik a karizma, a lelki ajándék, sőt, még az eukarizma is az Isten által rendelt kenyér és pohár vétele, az eukarisztia is ebből a szóból származik. Igen, nagy öröm találkozni Jézussal és átadni a szívemet. És Jézus egy nagyon híres példázatot mond az örömről és annak nagyságáról. Lukács evangélium a 15. részében azt mondja, az a bizonyos pásztor, aki vitte vissza a juhokat, és 100 bárányjal indult el, és amikor szeretné őket beterelni az akolba, észreveszi, hogy egy hiányzik. Azt mondja, elment, megkereste, az ölébe vette, és amikor ezzel az egy bárányjal visszaért, akkor összehívta a szomszédait, és azt mondta nekik, gyertek, örüljetek velem, mert ez a bárány az enyém volt, de elveszett, de megtaláltam. Aztán folytatja, hogy volt egy asszony, aki a fej láncán, amely szimbolizálta azt, hogy férnél van, észrevette, hogy a munka közben, vagy valami közben elveszített egy drachmát, és az bizony bűn jelt jelentett akkor, az erkölcsére nézve, és elkezdi kutatni az egész házat, az udvart, és megtalálja, és ez az asszony, hogy nem lesz elítélve, összehívja a szomszéd asszonyokat, és ugyanezt mondja, azt mondja, elveszett ez a drachma, de megtaláltam, hála Istennek. Gyertek és örüljetek velem. És aztán jön a keresztre feszítés után második helyen álló leghíresebb történet, a tékozló fiú története, mert egy atyának volt 2 tékozló fia, és az, amelyik elment, megtért és visszajött, és nagy öröm keletkezett a házban, levágták a hízott búrjut, és nagy lakomát szerveztek, és magasztalták az Istent, hogy aki elveszett és meghalt, az feltámadt és hazatalált. És jön az idősebbik fiú, aki szintén tékozolt, bár otthon élt, bár látszólag nagyon jó fiú volt, és az öröm nem tudta áthatni a szívét. Kiment a szolga, aztán kiment az édesapa, és azt mondja, hazaérkezett a te testvéred, fiam, örülnöd kellene, és nem tudott örülni. Nos, kedves testvérek, Isten a mi megtérésünknek örül, de vajon mi tudunk-e örülni annak, hogyha mások megtérnek, és annyira jó lenne, hogyha igen, ott lenne a szívünkben, Uram, add, hogy én is örüljek egy megtérőnek is, és kérlek, add, hogy örüljek annak, hogy én a te gyermeked lehetek, és értékeljem ezt, és add, hogy soha többé ne menjek el te tőled, hanem legyek veled, és kövesselek téged, ha kell nagy örömmel, ha kell nagy terheket hordozva, ha kell sírva, de kérlek, Uram, add, hogy ez a belső öröm, ez ott legyen a szívembe. És kedves testvérek, Isten azt közli velünk, ő szeretne megajándékozni bennünket. Kedves szülők, a gyerekek olyan 6, 10, 11, 12 éves korban azért várják a karácsonyt, mert a velük való beszélgetésből számomra kiderült, mert kapunk ajándékot. Számukra nem a testetöltés az első számú öröm, számukra nem a gyermekkarácsony az első számú öröm, számukra nem is az az első számú öröm, hogy idén 2 hétig nem kell menni iskolában. Ezek teljesen másodlagos dolgok számukra, mert gyerekek, számukra az az öröm, hogy kapunk ajándékot. És mi Isten gyermekeiként is örülhetünk, hogy Isten akar nekünk ajándékot adni. Kedves testvérek, egyszer egy fiatal ember néhány évvel ezelőtt a gyülekezeti honlapra írt egy bizonyságtételt, és ebben a bizonyságtételben azt írta, hogy ebben az évben különleges örömöm lehetett, olyan örömöm, mint gyermekkoromban volt, és leleplezte magát, hogy így karácsony előtt ő már novemberben elkezdte kutatni a szekrényeket, elkezdte kutatni a garást, elkezdte kutatni a mélyhűtő ládát, hogy vajon a szülei hova rejtették az ajándékot, és legnagyobb bánatára sose találta. Azóta se tudom, hogy hova rejtették a szülei, de majd egyszer megkérdezem. És azt mondta, hogy Isten abban az évben egy különleges ajándékot adott neki. Ez egy feleségben testesült meg. Igen, ez is egy óriási öröm, amikor az ember hosszú éveken keresztül imádkozik, és akkor kap egy ilyen ajándékot. És nyilván a lányoknak meg egy férj lenne az az ajándék, aminek úgy tudnának 20 és 40 éves koruk között örülni. Nos, kedves testvérek, ha a földi relációba az ajándék, a párom, a házastársam, vagy bármi öröm, akkor mennyivel inkább szabad örülni annak, hogy Isten az, aki azt mondja, én szeretnélek megajándékozni. Kérlek, fogadd el. Mert ez az ajándék nem csak lelki ajándék lesz, hanem ez az ajándék, ha elfogadod, a biztosíték, hogy megérkezel a számodra elkészített helyre, és ez pedig Isten országa. Kedves testvérek, nekünk csupán, most így mondom, a csupánt idézőjelbe téve, el kell fogadni, mert az üdvösség nem teljesítményhez van mérve, hanem a hitre jutás, az engedelmes odaszánás, az elfogadás mértékéhez van. És hogyha újjá születtél, akkor odaszánt emberként élhetsz ezen a földön teljes és bővölködő életet. Erről is szól az evangélium. Kérlek, olvasd, kérlek, higgy benne, és kérlek, ha meg tudod tenni, hirdesd az evangélium Krisztusát, hogy ez az öröm még másoké is lehessen. Amen.